Csökkent a GDP az első negyed évben, a kormány szerint a nemzetközi trendek, az ellenzék szerint a kormány miatt. Új választásokat írnak ki Görögországban, a megszorításokon bukott el a többséget szerzett pártok egyessége. Nem akarnak velük dolgozni, leváltott az új román kormány 11 magyar prefektust és alprefektust. Háziállatokra támadtak medvék Székelyföldön, a vadőrök szerint túlszaporodtak a védett vadak. Jó reggelt kívánok! Jelentősen gyengült a forint tegnap estére, miután Görögországban bejelentették, hogy új választásokat írnak ki. A forint rövid idő alatt 3 forintot gyengült az euróhoz képest. Este 294 forintos árfolyam felett kereskedtek a magyar valutával a nemzetközi devizapiacon. A forint hasonlóan gyengült az amerikai dollárral és a svájci frankkal szemben is. Törökországban azután jelentették be, hogy új választásokat írnak ki, miután a harmadik kormányalakításra felkért párt sem járt sikerrel. A koalíciós tárgyalások kudarcát a görög államfő jelentette be, miután megbeszélésre hívta a választáson győztes pártokat. A politikai vezetők azért nem tudtak megegyezni, mert a radikális baloldali Syriza teljesen elutasítja a megszorításokat, míg a konzervatívok ebben látják az egyetlen kiutat. Görögország euróvezeti tagsága mellett állt ki Angela Merkel német kancellár és François Hollande francia elnök első közös találkozóján. Berlin és Párizs kész a további közös munkára az Európai Unió és a közös valuta érdekében. A találkozó a tervezetnél később kezdődött, François Hollande repülőgépét ugyanis a német főváros felé villámcsapás érte, így az államfő kénytelen volt visszafordulni és másik géppel repült Berlinbe.
Angela Merkel megkülönböztetett tisztelettel fogadta a nemzetközi protokollban, szemmel láthatóan még kissé járatlan francia államfőt, aki maga kérte a németországi látogatást már beiktatása napján. Azért akartam már ma Berlinbe jönni, hogy megmutassam, milyen sok közös vonása van az országainknak. Szó volt a történelmünkről, és hogy elkötelezettek vagyunk az európai építkezésben. Ez erős kötelék és természetesen felelősség is, indokolta döntését François Hollande. A két politikus kölcsönösen gesztusokat tett egymásnak a legkritikusabb kérdésekben is. A francia államfő Berlinben a gazdasági növekedés fontosságát hangsúlyozva már a költségvetési szigor létjogosultságát is elfogadta. A német kancellár pedig nem utasította el mereven a növekedést ösztönző lépéseket. 60 percünk volt, hogy megismerkedjünk, és bár vannak kérdések, amelyeket másként látunk, a sajtóban több nézeteltérésről lehet olvasni, mint amennyi ténylegesen van is közöttünk, mondta Angela Merkel. Görögországról nem volt vita. Ha Athén nem rúgja fel a megállapodásokat, az országot bent kell tartani az eurozónában, akár pótlólagos intézkedésekkel is, mondta a német kancellár és a francia elnök.
Itthon az egy évvel korábbihoz képest 0,7%-kal lett kisebb a GDP. A KSH jelentése szerint az első 3 hónapban a nemzetgazdaság ágazatainak mintegy fele, így a tavaly húzó ágazatnak bizonyult mezőgazdaság is stagnált. Az infokommunikáció nemzetgazdasági teljesítménye növekedett, míg az építőipari jelentősen visszaesett. Közben egyre mélyebb recesszióba süllyed a cseh gazdaság, náluk az idei első negyedévben 1%-kal csökkent a bruttó hazai termék.
Torzó a Duna partján az irodaházak között, és torzó a Ferencvárosban a lakóházak között. Ezeket az épületeket több éve kezdték építeni, máig nem készültek el. A félbehagyott épületek jól mutatják, milyen állapotban van most az építőipar. Az ágazat teljesítménye évről évre folyamatosan csökken, ami kihat a GDP alakulására is.
Ez az év a 6. rossz éve a magyar építőiparnak, 2006-hoz képest a piacának a 44%-át elveszítette, alapvetően azért, mert nincs fizetőképes kereslet. Sem a lakosságnak, sem a közületeknek, sem pedig a költségvetésnek.
De nem csak az építőipar van nehéz helyzetben. A KSH szerint idén az első 3 hónapban a nemzetgazdaság ágazatainak mintegy fele, így a tavaly húzó ágazatnak bizonyult mezőgazdaság is stagnált, vagy éppen visszaesett. Ez meg is látszik a GDP adatokon. A statisztikai hivatal szerint a bruttó hazai termék az egy évvel korábbihoz képest 0,7%-kal lett kisebb. Az elemző szerint a visszaesés annak is köszönhető, hogy meg kell felelni az Európai Unió és a Nemzetközi Valutalap elvárásainak, emiatt több kiigazító lépést is tett a kormány. A mostani visszaesés viszont az év második felében növekedésbe fordulhat.
Nagyon fontos, hogy egy beruházás, gazdaság barát környezetet alakítson ki a kormány, tehát a külföldi szereplők, illetve a hazai vállalatok is szívesen fektessenek be annak a reményében, hogy gyarapodni fog a pénzük.
A kormány szóvivői iroda közleménye szerint a gazdasági növekedés kulcsa a munkahelyteremtés. Ezért támogatja az állam a kis és közepes vállalkozásokat, valamint a külföldi beruházásokat. Példaként hozták fel a kecskeméti Mercedes gyárat, amely a közelmúltban kezdte meg termelését, és ez már pozitív hatással lesz a magyar gazdaság második negyedéves teljesítményére. Ha a német gazdaság teljesítménye is növekszik, már pedig elemzők ezt jelzik előre, úgy ez is segíteni fogja a magyar GDP növekedését. A régióban a szlovák gazdaság nőtt, a román pedig stagnált a legfrissebb adatok szerint, közben egyre mélyebb recesszióba süllyed a cseh gazdaság. Náluk az idei első negyedévben már 1%-kal csökkent a bruttó hazai termék.
Az MSZP az Orbán kormány kudarcának tartja a GDP csökkenését. Józsa István a Kossuth Rádiónak azt mondta, a Fidesznek nincs használható gazdaság és fejlesztés politikája. A kormány csak az adók beszedésével foglalkozik. A Jobbik szerint válságba jutott a magyar gazdaság. Molnár János frakcióvezető helyettes azt mondta, a GDP első negyedéves csökkenése annak a jele, hogy idézőjelben beérett Matolcsy György gazdaságpolitikája. Szerinte ez az adat egyenes következménye a szocialisták által megkezdett és a Fidesz által folytatott töretlen megszorításokon alapuló politikának. Az LNP úgy véli, az első negyedéves GDP adatok alapján Magyarország recesszióba csúszik. Vágó Gábor közleménye szerint Orbán Viktor miniszterelnök gazdaságpolitikája elszaladó inflációhoz, tarthatatlan költségvetési egyenleghez vezet. Oldalszám szerinti egyezés találta a Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök szakdolgozati bírálatának és volt sógora diplomamunkájának szövegében a plágiumgyanút vizsgáló Pécsi Egyetemi Bizottság. Érdemi határozatot viszont nem tudnak hozni az ügyben addig, amíg nincs meg a politikus dolgozata. A tényfeltáró bizottság szerint a volt miniszterelnök dolgozata 1990-ben még megvolt, egy 2000-es ellenőrzéskor azonban már nem találták meg. A demokratikus koalíció szerint ezzel a plágiumvád megdőlt. A Nézőpont intézet felmérésében a megkérdezettek 62%-a azt mondta, hogy Gyurcsány Ferencnek távoznia kellene a közéletből.
Átvizsgálta az összes olyan szakdolgozati nyilvántartást, amelyben feltételezhető volt, hogy nyoma van a volt miniszterelnök diplomamunkájának.
Több mint két hétig kereste a Pécsi Tudományegyetem tényfeltáró bizottsága Gyurcsány Ferenc 1984-ben készült diplomamunkáját. Nem találták meg. Azt viszont megállapították, hogy a Balatonfelvidék szőlészete és borászata című szakdolgozat már egy 2000-es ellenőrzéskor sem volt meg. Ugyanezzel a címmel írt szakdolgozatot Gyurcsány Ferenc sógora Ross Szabolcs is. Ez a munka viszont előkerült, a vizsgálatok szerint hiteles és eredeti. Korábban a Hír TV Célpont című műsora összevetette Ross Szabolcs dolgozatát a Gyurcsány munka opponensi bírálatával.
Gyurcsány dolgozat minden ponton egyezik a volt sógor Ross Szabolcs dolgozatának első felével.
A műsor szerint a Gyurcsány dolgozat bírálata pontosan illik a Ross munkára is. Részleteket is bemutattak a tanári véleményekről.
A 11. és 12. oldalon ellentmondásosan ír a Balaton vizének mikroklímát befolyásoló hatásáról.
Ross Szabolcs dolgozatának is pont a 11. és 12. oldalán van ugyanerről szó. Ezt a két fellelhető dokumentumot hasonlította össze most a Pécsi Egyetem is. A vizsgálat három helyen talált hasonlóságot.
Három ponton oldalszámban is egyezően azonos témákról van szó a dolgozatban, mint a bírálatban. Ezért az minden olyan felvetés, ami a plágiumot felveti, az nem cáfolható, de nem is bizonyítható.
Az egyetem közölte, az ügyben nem tudnak érdemben dönteni, amíg nincs meg a volt kormányfő eredeti dolgozata. A demokratikus koalíció szerint megdőlt a Gyurcsány Ferenccel szembeni plágiumvád.
Aki tehát azt állította, vagy a jövőben azt állítja, sejteti vagy sugallja, hogy plágium történt, az bíróság előtt fog felelni és kártérítést fog fizetni.
A demokratikus koalíció szerint a Nézőpont intézet napokban készült felmérése hiteltelen. A kutatásból az derül ki, hogy a megkérdezettek 92%-a hallott Gyurcsány Ferenc szakdolgozatának ügyéről. Kétharmaduk úgy látja, hogy a volt miniszterelnök erkölcsi hibát vétett. A válaszadók 62%-a szerint pedig Gyurcsány Ferencnek távoznia kellene a közéletből.
11 magyar prefektust és alprefektust fosztott meg tisztségétől az új román kormány. Viktor Ponta miniszterelnök már az első kormányülésén bejelentette, a kabinet nem akar demokrata, liberális és RMDSZ-es kormánybiztosokkal dolgozni. Így még a magyar többségű Hargita és Kovászna megye élére is román prefektusok kerültek, és helyettesítésüket sem bízták magyar tisztségviselőkre.
Az ország 41 megyéje közül 11 élén állt az RMDSZ által javasolt prefektus vagy alprefektus. A csíkszeredaiak úgy vélik, a prefektusnak kell tudnia magyarul.
Nagy takarításnak az egyik mozzanata, és én most is azt mondom, és vallottam, hogy magyar embereknek magyar vezetés kell. Még az átkozott Ceausescu korban is vigyáztak, amiből egyrészt mi is értünk, hogy magyar vagy magyarul tudó embereket helyenként elhelyezzenek, ha egyéb nem vakítás külföldi vérevezetése céljából is.
Romániában a prefektus képviseli a kormányt a megyében, és az önkormányzati határozatok törvényességét felügyeli. A prefektus kiemelt közhivatalnoknak számít, aki nem lehet valamely pártnak a tagja.
Úgy gondolom, hogy például Hargita megyében, amely 85%-os magyar többségű megye, fontos volt az, hogy magyar legyen a megye prefektusa, és fontos az, hogy a prefektusi intézmény vezetésében legyenek magyarok, hiszen az anyanyelvén a legkönnyebb szólni az emberekhez, és a 2,5 éves prefektusi, valamint 3 éves alprefektusi tevékenységemben ezt tettem én is.
Kerestük a kormány szóvivőt, de adásunkig nem nyilatkoztak.
Eltörölni a parlamentbe jutási küszöböt az új román kormánytöbbség. A Szociálliberális Szövetség többségi választási rendszert akar bevezetni, ami azt jelenti, hogy minden választókerületből az első helyen végzett jelölt kerülne be a parlamentbe, a többiekre leadott szavazatok pedig elvesznek. A magyar pártok szerint a kisebbségeknek csak az arányos választási rendszer felel meg, amelyben minden leadott voks számít. Lemondott a plágiumbotrányba keveredett Ion Mang román tanügyminiszter. Viktor Ponta kormányának frissen kinevezett miniszterét 2 hete vádolta meg az ellenzék azzal, hogy japán kutatók munkáját másolta le. A disszertációnak csak a címét változtatta meg, és kihagyott néhány grafikont. Ion Mang tisztségét idegrensen Liviu Pop, a társadalmi párbeszédért felelős miniszter veszi át. Bizalmat szavazott a szlovák parlament Robert Fico kormányának, és egy hétig tartó vita után a képviselők jóváhagyták az új kabinet programját is. Az ellenzéki pártok szerint ugyanakkor a program nélkülözi a konkrétumokat. Az új kormány kisebbségpolitikai célkitűzéseit több szlovákiai magyar szervezet is általánosnak és ellenőrizhetetlennek nevezte. A magyar koalíció pártja szerint a kormányprogram nem veszi figyelembe a kisebbségek valós helyzetét, ami szerintük arra utal, hogy Ficóék a beolvasztás politikáját választották. A Most Hét párt cinikus kijelentésnek nevezte, hogy a kormányprogram célja a kisebbségek jelenlegi jogállásának megőrzése. Garázdaság miatt eljárást indított a pozsonyi kerületi rendőrkapitányság a vasárnap éjjel Pozsonyóvárosában megvert 2 magyar fiatal fiú támadóival szemben. Amennyiben a gyanúsítottak bűnössége bebizonyosodik, 3 év börtönt is kaphatnak. A 2 férfi nem sokkal vasárnap éjfél után verte meg azt a 2 szlovákiai magyar fiút, akik egy születésnapi házibulit követően néhány társukkal együtt egy szórakozó helyre mentek. Egyre több háziállatot, főként birkát és tehenet támadnak meg a medvék Székelyföldön. Habár a medvék főleg gyümölcsöt, gabonát és magféléket esznek, mégis gyakran támadnak mostanában háziállatokra is. A székelyföldi vadőrök azt mondják, a medvék elszaporodtak, de mivel védett állatok, csak nagyon keveset lehet kilőni közülük.
Csak a bundája maradt meg a jóból a medve támadás után. Az egyik oklandi gazdának egy nap alatt 2 birkáját ölte meg a medve.
Nézzük, odos! Ha egyet lejt, kutya, akkor nekifuttom, a másikat elkapta, és úgy vitte is. Hát ott megfogja, siszi a hónyol, úgy megy vele, mint a macska az egére.
Burján Istvánnak az elmúlt 2 évben már a 2. tehenét öli meg ugyanaz az anyamedve.
Ha nem fél az embertől, és egy adat. Kutyák is mentek valamire, kővel mindegy, ahogy a kutyákat is. Már itt van mindjárt belőle a patok, és onnan tröhánja ki a köveket.
Riasztólövéssel próbálják elzavarni a szemtanató közelében élelem után kutató állatot. Kevés sikerrel.
Ha fele lenne, akkor is túl sok lenne.
Az oklandi vadőr szerint túl sok a medve. A rábízott területen legalább 30 medve él.
Az a fél medve, amelyket mi évente lövünk, az röhelyes számna. Tehát minden második évben egy medve.
A vadőr szerint azért szaporodtak el a medvék, mert csak nagyon keveset lehet kilőni. A medve ugyanis védett állat, ezért csak minisztériumi engedéllyel vadászható.
Fél hétkor lesz legközelebb híradó, viszontlátásra!
Miért indul pünköstkor több százezer zarándok a Székelyföld szívébe? Miért lett a csíksomlyói búcsú a nemzet összetartozásának szimbóluma? Tekintse meg élőben 20. jubileumi csíksomlyói búcsú közvetítésünket a Dunán, a Dunavördön és az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A Szent Misét celebrálja Tempfli Imre, stuttgarti magyar lelkész.
Azt mindenki tudja, hogy lovas nemzet a magyar, de fogadhajtó is. Olyannyira, hogy a romániai fogadhajtó válogatott tagjai például mind magyarok. Ez is kiderült azon a hagyományteremtő fogadhajtó versenyen, amelyet a napokban szerveztek Aradon. Aztán először láthatta a budapesti közönség a fiatal szlovák divat és forma tervezők vizsgamunkáit Budapesten. A nagy érdeklődésre való tekintettel a szlovák intézet a jövőben több hasonló bemutatót is tervez. Térkép ma 16:30-kor vár önöket.
Az ország egész területét bevethető nyomozócsoport alapú.
Az áldozatot 3 szúrással ölték meg.
Magát a kocsmában láttam.
Engem a kocsmában.
Egészségükre, uraim.
Rablás az alagútban.
2 zsákot raboltak el 5 millióval.
Erősítést és barlangi felszerelést kér.
Kántor. Ma 19:05-kor a Dunán. Hol van a világ közepe?
Az biztos, hogy az egyetlen kemény hely Bolognában, a Margarita bár volt.
Ahol a nagy menők tanyáznak.
Itt az új szemüvegőm!
Ahol mindig történik valami. Ahol minden álom valóra válik. A Margarita bár barátai. Ma 20 órakor a Dunán.
Hát ez meg mit?
Ekkora szarvas se lőttek, vagy szádesztetek.
Ki lőtte meg? Maga a lőcsei főmi. Ebet, ebért.
Amikor a lőcsei bírót agyonlövik, minden lőcsei embernek halottja van.
Duna sorozat. Fekete város. Csütörtökön 19:05-kor a Dunán. Magyarország egy igazi turista paradicsom.
Az ön édes testvére Kaliforniába disszidál.
Persze már akinek, de melyikük az igazi?
Add vissza az útlevelemet, könyörgöm át neked, vissza kell mennem Kaliforniába!
Mennyire más vagy te, mint ez a lehetetlen kistérű testvéred?
Azért ne bántsuk őt.
A főszerepben Kabos László és Kabos László. Duna mozi, a verébis madár. Csütörtökön 20 órakor a Dunán.
A szamosháti domság zsákfaluja. Nyírő József itt szolgált katolikus papként. Vészterhes időben egy lélek erősítőnek szánt mise utolsó perceiben történt az a találkozás, amit az író az Isten igájában című önéletrajzi ihletésű regényében is megörökített. Ki volt? A kántor mosolyogva hajlott a füleimhez. Székelyföldről menekült kisasszony. Azt mondják, hogy a bádoki tanítónő testvére. A leány eltűnt, de tudtam, éreztem, hogy abban az imakönyvbe rejtett kis aranykoporsóban egész életem boldogságát magával vitte.